A mai délelőttön folytatjuk az imádságról szóló sorozatunkat. Ez a második alkalma ennek a sorozatnak, és nagyon hálás vagyok Dánielnek, Kőszegi Dánielnek, aki múlt héten szolgált itt közöttünk. Dániel ugye arról beszélt, hogy ahogyan természetes dolog, hogy mikor felnövünk, elhagyjuk a gyermeki dolgokat, ugyanígy kell az imádságban is a gyermeki létből az ima harcosi szintig eljutnunk. Dániel tehát meghirdette az elérendő célt, feltette a mércét, hogy ima harcossá kell válnunk. És ez így is van. A következő három alkalommal arról szeretnék beszélni, hogy hogyan érhetünk el eddig a célig. Hogyan válhatunk ima harcosokká. Ennek a sorozatnak a nem titkolt célja az, hogy a gyülekezetünk erősödjön az imádság tekintetében. Nagyon nagy megerősödésre van szükségünk az imádság területén. Így hallgassuk Isten igéjét ezen a délelőttön Máté evangéliuma 6. fejezetéből, az 5-től a 8. versig. Így hangzik az élő Isten szava. Amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek a zsinagógákban és az utcasarkokon megállva imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondom nektek, megkapják jutalmukat. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál atyádhoz, aki rejtve van. A te atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megjutalmaz majd téged. Amikor imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy bőbeszédűségükért hallgattatnak meg. Ne legyetek tehát hozzájuk hasonlók, mert tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek tőle. Imádkozzunk! Atyánk, nagy szükségünk van arra, hogy megértsük, hogyan gondolkodsz az imádságról. Szeretnénk jobban imádkozni. Szeretnénk valóságosan úgy imádkozni, hogy az közel vigyen hozzád. Kérünk, taníts erre bennünket. Ámen. Foglaljunk helyet. A belső szobának a szükségét szeretném egy rövid szituációval illusztrálni számotokra. Mátét szeretném ehhez segítségül hívni. Gyere, Máté, kérlek. Máté lesz Isten, mint láthatjuk, fehérben van. Tehát most Máté lesz Isten, én pedig a hívő. A belső szobának a szükségességéről szeretném, tehát, hogy szóljon ez a szituáció. Szia! Nem gond, hogyha nyitva hagyom az ajtót? Jó, köszönöm. Tudod csak, hogy hát annyi dolgom van, szeretném, hogyha hát bármikor elérhető akarok lenni, mert sok a dolgom. Jó, oké. Kezdjük. Hát alapvetően jól vagyok. Bocs, ezt a telefont gyorsan fel kell vennem. Oké. Jó, ne haragudj, most dolgom van, de majd nem sokára, 10 perc múlva visszahívlak. Vagy 5 perc. Na hát szóval arról akartam beszélni veled, csak tudod, annyi a dolgom, hogy soha nem érek idáig, hogy nem érzem annyira jól magam. De, a parkolást el kell intéznem gyorsan, jó? Hogy nehogy megbüntessenek véletlenül. Ja. Oké, na, itt vagyok. Most már tényleg figyelek.
Miket éltél át? Mik történnek veled most?
Hú, hát nagyon sok minden történik. Tudom, hogy többet kellene beszélgetnünk, csak hát biztos megérted, hogy rengeteg dolgom van mostanában, tudod, ott a munkám, meg a gyerekek. Jaj, hát arról ne is beszéljünk. Persze szívesen mesélnék, de hát... Aztán persze, hát tudom, hogy jó lenne beszélgetnünk a házasságomról. Jaj, ne haragudj, de 11-re van egy megbeszélésem, úgyhogy majd jövök legközelebb. Köszi szépen, hello. Szituáció 1. Ki az, akinek egy kicsit se volt ismerős ez a helyzet az ima életével kapcsolatban? Hogy mindig van valami. Oké? Hát úgy tűnik, hogy egy nyelvet beszélünk. Szituáció 2. Amikor a belső szoba működik. Istennek? Lehet.
De hát halkan szól mindig, nem?
Annyira örülök, hogy jöhetek.
Már vártam rád.
Ezt el sem mondhatom. Üljünk már le.
Persze.
Kérlek, be is csukom az ajtót, jó?
Jó, ahogy neked jó.
Hogy senki ne zavarjon. Nagyon-nagyon nehéz napjaim vannak mostanában. Már alig vártam, hogy beszélgessünk. Mindennel tele van az agyam, azt se tudom, hogy hol áll a fejem. De tudod, már nem érdekel. Szeretném, hogy beszélgessünk, hogy többet beszélgessünk. De hogy vagy egyébként?
Már vártam rád, és hát nekem is sok mondani valóm van neked. De ezt csak úgy tudjuk, hogyha mind a ketten nyitottak vagyunk, és készek vagyunk erre. És nagyon hálás vagyok, és boldog, és figyelnek rád mindenhol. Szolgáim is.
Ja, de jó, figyelj. Akkor először gondoltam, hogy vegyük sorba. Tehát mesélnék egy kicsit a nehézségeimről. Bemegyek a munkahelyemre, minden nap feszült vagyok, nem bírok lenyugodni, néha még kiabálok is, de nem akarok ilyen lenni. Szeretnék békességet nyerni valahogy tőled. Aztán ott van a feleségem is. Alapvetően rendben vagyunk, de olyan jó lenne, hogyha többet tudnánk beszélgetni egy kicsit, hogyha lenne erőm. Aztán ott vannak a gyerekek, fú, nagyon nehéz most, és hát szükségem lenne erőre. Mostantól beszélgetni akarok veled, sokkal többet akarok beszélgetni veled.
Ott vagyok mindenhol. Nem csak itt, de jó, hogy most ezt itt elkezdtük.
Ugye volt különbség a kettő között? Hát bízom benne, hogy érzékelhető különbség volt a kettő között. Egy kicsit sem volt túlzás az a különbség, amit bemutattam e között a két helyzet között. Amikor Jézus az imádságról kezd el beszélni, akkor ezt az egyik legfontosabb helyen teszi az igében. A hegyi beszédnek a közepén helyezkedik el az imádságról szóló rész. Jézus felmegy a hegyre, mint ahogy annak idején Mózes is felment a hegyre. És ahogy Mózes kijelentést kapott Istentől és találkozott vele, úgy lehet Jézussal találkozni ott a hegyen. És Jézus elkezdi a tanítványai és a sokaság számára újra értelmezni a törvényt. És azt mondja, hogy szeretném, hogyha most már végre értenénk egymást. Hogy én nem büntetni akarlak titeket állandóan, hanem szeretném, hogyha értenétek a szívemet. A törvény az az én szívem. Mit szeretnék látni az életetekben? Hogyan szeretnék közelebb kerülni hozzátok? És Jézus a törvénynek az emberi kapcsolatokra vonatkozó legsúlyosabb kérdéseit segít értelmezni az ő követőinek. Beszél a gyilkosságnak a kérdéséről, és azt mondja, hogy nem csak az gyilkosság, hogyha megölsz valakit, hanem hogyha haragot tartasz. Aztán beszél a paráznaságról. Gyerekek, ne csaljátok meg egymást! Ne legyen más férfi vagy nő az életedben a feleségeden kívül. Sőt, ne is fantáziálj, ne gondolkodj, ne nézz az interneten más nőket vagy férfiakat, ne koketálj a cégnél, a kollégáddal, vagy az oviban, az iskolában, a másik anyukával, apukával, mert már az paráznaság, ha ilyeneken jár az agyad. Beszél a válásnak a kérdéséről. Ne váljatok el! Ne válasszátok a könnyebb utat! Beszél az igazmondásról. Azt mondja, hogy figyeljetek! Ahelyett, hogy belepörgetitek magatokat egy hazugság spirálba, esküdöztök erre, arra, így lesz, úgy lesz, egyszerűen mondjatok igazat. Mondjátok, hogy igen, vagy nem. Aztán beszél a bosszúállásról. Tudom, hogy mindannyiótokban időnként ott ágaskodik a bosszúállásnak a vágya. De ne álljatok bosszút önmagatokért. Szeressétek az ellenségeiteket. És miután az emberi kapcsolatoknak a legsúlyosabb torzulásait, problémáit sorra veszi, és meghirdeti az új utat, ami a régi, helyesen értelmezve, azután elkezd az ember Istennel való kapcsolatáról beszélni. És azt mondja, hogy szeretném, hogyha helyesen állnátok az adakozás kérdéséhez. Hogy tudjátok, hogy minden az enyém. De nem az a lényeg, hogy mennyire sokat adsz, hogy mindenki lássa, hanem hogy mi van a szívedben. Aztán beszél az imádságnak a kérdéséről, beszél a bőjtnek a kérdéséről, és beszél a pénzhez való helyes hozzáállásról. Valahogy amikor azt mondjuk, hogy hegyi beszéd, akkor nem egy ilyen gyakorlatias dologra gondolunk, igaz? Pedig Jézus, amikor az első nagy beszédét intézi a széles tömegekhez, akkor azt akarja, hogy érzékeljük, hogy amit mond, az belevág a mindennapi életünkbe. Az hús-vér valóság, az a gyakorlati élet. És azáltal, hogy ezek közé az emberi kapcsolati torzulások közé beilleszti az imádság, a bőjt, az adakozás kérdését, azáltal azt mondja, hogy amennyire fontos nekem, hogy tanítsalak titeket, hogy hogyan álljon helyre a kapcsolatod az emberekkel, ugyanannyira fontos nekem, hogy hogyan álljon helyre a kapcsolatod velem. Amennyire fontos neked, hogy erőfeszítéseket teszel azért, hogy a férjed vagy a feleséged ne váljon el tőled, ugyanennyire fontos nekem, mondja Isten, hogy tegyél erőfeszítéseket azért, hogy kapcsolatban legyünk, hogy imádkozz velem. Amennyire fontos neked, hogy ne találj egy másik férfit vagy nőt az ágyadban, amikor hazaérsz, ugye, hogy ez fontos mindannyiunknak? Na, ugyanennyire fontos nekem, mondja Isten, hogy találkozz velem, hogy kettesben legyünk. Azt mondja Jézus, hogy amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók. Annak idején az ókorban, a zsidóságban a szokások szerint naponta háromszor kellett imádkozni, mint ahogy ma az arab világban. És pontosan ugyanúgy, ahogy az arab világban, hiszen a héberektől jön ez a szokásuk, meghatározott időben reggel, délben és este kötelező volt imádkozni. És ahol az imádságnak az ideje ért téged, ott kellett imádkozni. Pont mint ma a muzulmánoknál. Akikről Jézus beszél, ezek a bizonyos képmutatók. Ezek szerették előszeretettel úgy időzíteni az imádságnak az idejét, hogy éppen valamilyen forgalmas csomópontban, utcasarkon vagy a zsinagógában érje őket ez az ima idő. És akkor az utcasarkon megálltak, és ima pózba helyezkedtek, hogy mindenki lássa rajtuk, hogy mekkora hívők. Azt hiszem, hogyha a gyülekezetünkre gondolok, hogy ez a veszély nem annyira fenyeget bennünket. Hogy a munkahelyeden hirtelen ellenállhatatlan vágyat éreznél, hogy mondjuk délben jön a kolléga, jön a főnök, jön a vevő, és akkor te azt mondtad, hogy ne haragudjon, sürgősen imádkoznom kell. Most leborulnék itt egy 10 percre, de utána folytatjuk. Ugye, hogy ez a veszély nem fenyeget. Oké. Az a veszély viszont annál inkább, hogy ugyanúgy képmutatóvá válunk, mint ahogy ezek az emberek, akikről Jézus beszél. A képmutató görögül ugyanaz a szó, mint a színész. Amikor tehát Jézus ezt mondja a tanítványainak és a sokaságnak, akkor azt mondja, hogy amikor imádkoztok, ne színészkedjetek. Ne játsszátok meg magatokat Isten előtt. Nincsen szükség arra, hogy mást mutass, amikor Isten elé jössz, mint ami valóban vagy, és mint ami valóban benned van. Az ezt megelőző versekben Jézus az adakozásról beszél, és azt mondja, vigyázzatok, kegyességeteket ne az emberek előtt gyakoroljátok, csak azért, hogy lássák azt, mert így nem kaptok jutalmat mennyei atyátoktól. Amikor tehát adományt adsz, ne kürtöltess magad előtt, ahogyan a képmutatók teszik a zsinagógákban és az utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek. A kürtöltetés az adakozás előtt, vagy a látványos helyeken való imádság mind ugyanabból a hamis és eltorzult emberi vágyból fakad. Mind a kettőnek ugyanaz a gyökere, amikor a fontosság érzetünket és az értékesség tudatunkat az emberek elismeréséhez kötjük. Ez az embernek egy alapvető problémája. Hogy azt várjuk, hogy az, hogy mi fontosak vagyunk és értékesek, ezt valaki mondja meg. Azért kürtöltetnek, azért imádkoznak látványosan mindenki előtt, mert belül nincsenek a helyükön. Mert azt várják, hogy azok az emberek, akik látják őket, azt mondják, hogy ez az. Te aztán tudsz valamit. Te milyen nagyszerű hívő vagy. Azta. Én is ilyen szeretnék lenni. Csak hogy Isten arra akar tanítani bennünket, hogy azt, hogy valójában ki vagy, azt egyedül csak Isten tudja megmondani. Az, hogy te értékes vagy és fontos vagy, ezt egyedül Isten tudja valójában garantálni. Hogy tudnák megmondani neked azt, hogy ki vagy, hogy értékes és fontos vagy, pont azok az emberek, akik önmaguk is másoktól vadásszák ugyanezt az értékesség tudatot. Hogyha a te identitásod, fontosság tudatod, értékesség tudatod nem Istenben gyökerezik, ezt senki más nem fogja tudni megmondani neked. És a színészkedés pontosan addig fog zajlani, míg meg nem szilárdulsz abban, hogy van valaki, akinek te fontos vagy, aki előtt értékes vagy, és aki rád figyel. Hát erről szól Jézusnak az imádsághoz fűzött néhány gondolata. Azt mondja az Úr, hogy még a vallás is, a vallásos cselekedeteink is, puszta eszközökké tudnak silányulni, hogyha vadászunk velük az elismerésre. Pontosan tudjátok, hogy miről beszélek. Hogy amikor eljövünk ide, kipipáljuk, hogy ez Istennek tetszik. Amikor megdicsérjük egymást, az jól esik. Amikor eljövünk ide, és érzékeljük azt, hogy fontosak és értékesek vagyunk, ez jól esik. Egészen addig, amíg a fontosságérzetünket ez csak erősíti, addig ez egy nagyszerű dolog. Hát pont ezért mondtam a legelején, hogy jó dolog volt látni, ahogy szeretitek egymást. De amikor azért jössz el, hogy ezzel növeld a saját fontosságtudatodat, mert legalább van egy hely, ahol értékesnek tartanak, akkor azt mondja Jézus, hogy figyelj, veszélyes az az út, amire tévedtél. Az adakozás nem arról szól, hogy te milyen ügyes vagy. Az imádság nem arról szól, hogy az emberek elmondhassák, hogy ez aztán tud. Ez már egy igazi hívő. Én is ilyen szeretnék lenni. Hány és hány olyan gondolatot hallottam az elmúlt sok év során, hogy én nem tudok olyan jól imádkozni. Én nem tudok olyan szépen imádkozni. És akárhányszor ezt hallottam, mindig azt mondtam, hogy testvérem, nincsen olyan, hogy te jól tudsz imádkozni, vagy nem jól tudsz. Őszintén, Isten előtt, ami benned van, az, hogy valaki éppen így tud imádkozni. A másik szájából meg szóvirágok bomlanak ki, mert azt adta neki az Úr. Ez egy különlegesen jó képesség. De nem ez a lényeg. Erre akar Jézus rávilágítani. Egyedül Isten tudja megmondani azt, hogy te valójában ki vagy. Ennek a helye pedig ez a bizonyos belső szoba. A jegyzetben láthatjátok, hogy a belső szoba után odaírtam zárójelbe, hogy ez a kamra. Amikor Jézus ezt mondja, akkor az a szó, amivel a belső szobát fordították magyarul, ez a kamra. Tehát úgy is fordíthatnánk, hogy amikor pedig imádkozol, menj be a spájzba, és ajtódat bezárva imádkozzál atyádhoz. Tényleg, ebben semmi túlzás nincs. Az ókori házaknak legtöbbször egy zárható helyisége volt, és ez a kamra. Hát érthető, ott volt bent minden vagyonuk. A kaja. Azt mondja Isten, hogy figyelj, nekem tényleg nagyon fontos, hogy kettesben legyek veled. Szeretnének megkérni, hogy amikor keresel engem, vagyis imádkozni akarsz, akkor zárd be az ajtót. Emlékeztek a kis szituációból? Az elsőnél megkérdeztem Mátét, hogy ugye nem gond, hogyha nem zárom be az ajtót. Mi a nyitott ajtónak a lényege? Bármikor ki tudok menni. Bármikor kimehetek ebből a szituációból. Hogyha elég volt belőle, ha kellemetlenné válik számomra, el tudok menni. Jézus azt mondja, hogy az a hely, ahol te Istennel építed a kapcsolatodat, az zárható legyen. Ne akarjál kimenekülni belőle. Menj be, maradj ott, és azt az időt dedikáld Istennek. Ne zavarjon meg semmi, amikor imádkozol. A Bibliában nagyon kevésszer fogalmaz Jézus egyes szem második személyben. Kevésszer mondja azt, hogy te csináld ezt vagy ezt. A legtöbbször közösségi érvényben gondolkodnak, akár Jézus, akár az apostolok, és azt mondja, hogy ti így csináljátok, rólatok ezt gondolom, többes szem második személyben. Egyes szem második személyben nagyon ritka, hogy Jézus beszélne hozzánk. Vagy hozzád. Ebben az esetben mégis mit látunk? Azt mondja, hogy amikor pedig te imádkozol, menj be te a belső szobádba. Fontos Jézusnak, hogy kettesben legyen veled. hogy legyen olyan idő, amit csak vele töltesz. Mégpedig miért? Azért, mert mindannyiunknak van tapasztalata arról, hogy milyen vezetés közben imádkozni, milyen futás közben imádkozni, milyen főzés közben imádkozni, milyen gyaloglás közben imádkozni, milyen a zuhany alatt imádkozni. Ismerjük ezeket. Mind-mind jó, érvényes. Nehogy az maradjon meg bennetek, hogy zuhany alatt imádkozni tilos. Vezetés közben imádkozni nem szabad. Mind jó, mind jó. Csak tudjátok, egyáltalán nem véletlen, hogy Jézus ezt a formáját helyezi előtérbe. Hogy erről a formájáról beszél az imádságnak. Sokféle formájú imádságról beszélhetne, de azt mondja, a hegyi beszédben, ami kiemelkedő helyen történik, üzenetértéke van, és azt mondja, hogy te, amikor imádkozol, akkor kérlek, keress egy zárt helyet, legyél velem kettesben, és ne foglalkozz mással. Ne zuhanyozz, ne vezess, ne főzz, ne aludj. Mert szükségem van arra, hogy kettesben legyünk, mondja Isten. Mégpedig azért, mert a láthatatlan világnak a valósága az akkor tudatosul benned, hogyha lenyugszik a lelked. Ezt szeretném még egyszer kihangsúlyozni. A láthatatlan világnak a valósága, az, hogy Isten országa jelen van, hogy Isten jelen van, ez akkor tudatosul bennünk, amikor kettesben maradunk Istennel egy nyugodt, zárt helyiségben. És nem fókuszálunk másra. Nem tudom, hányatoknak volt már olyan élménye, amikor elkezdtetek imádkozni, és az valahogy így nézett ki. Hálás vagyok neked, mennyei atyám, hogy újra itt lehettek. Nagyon köszönöm, hogy találkozhatok veled ismét. Köszönöm, hogy új napra virattunk. Köszönöm neked a reggelmet. Velem sokszor előfordult már, hogy úgy belecsapok a közepébe, és mondom, mert megtanultam 15 éve, hogy igen, így kezdjük, tata-ra-ta-ra-ta-ra-ta, és akkor egyszer csak tudatosul bennem az, hogy micsoda, hogy amikor én kimondom azt, hogy drága mennyei atyám, akkor a mennyei atya ott van. Ahol a mennyei atya ott van, ott minden elérhető. Ahol ott van az Isten, ott minden elérhető. Értitek? Az, hogy megszólíthatjuk Istent. Hogy kérhetjük azt, hogy legyél velem, beszélgessünk. Az pont annyira intim, mint ahogy itt Máténak a nyakába borultam. Ezt nem lehet gyorsan. Ezt nem lehet pörgetve. Nem lehet fél szívvel. Nem lehet eldarálva. Mert a láthatatlan világnak a valósága az csak akkor tudatosul benned, hogyha csendben vagy és odafigyelsz. A humanista pszichológiának a legfontosabb felismerése a 80-as években az volt, hogy az embereket már majdnem meggyógyítja az, hogyha figyelnek rájuk. Ezt már többször mondtam nektek. Pusztán az, hogy volt egy ember, aki leült egy másikkal szemben, és azt mondta, hogy a következő egy órában csak rád figyelek. És az emberek elkezdtek meggyógyulni. Mindenféle lelki sérüléseikből elkezdtek meggyógyulni. És úgy nevezte el a pszichológia ezt a fogalmat, hogy értő figyelem. Gary Chapman meg úgy nevezte, hogy minőségi idő. Hoppá, kedves férjek, így már egyből ismerős, igaz? Amikor azt mondja a feleségetek, hogy de nem igaz, hogy nem tudsz rám figyelni egy kicsit. Miért alszol el mindig, amikor este beszélek hozzád? Na, ezt tudom, hogy milyen. Sajnos. Igyekszem is rajta változtatni. Emberek súlyos pénzeket fizetnek azért, hogy elmenjenek egy emberhez, aki figyel rájuk. Nekünk meg azt mondja Jézus, hogy a világegyetem teremtője, aki ismeri minden porcikádat, aki azt mondja, hogy még mielőtt az anyabében megformáltalak, ismertelek, azt mondja, hogy gyere, beszélgessünk, várlak a belső szobában. Mi meg azt mondjuk, hogy bocs, erre nincs időm. Hát, az ilyet úgy nevezi a Biblia, hogy bolond. Úgyhogy bocsánat, hogy ezt kell, hogy mondjam, de ha volt már ilyen veletek, akkor a bolondságban osztozunk. A belső szoba bármilyen helyiség lehet, ahol egyedül tudsz lenni. A kamra, a spájz, azért volt Jézusnál ez egy jó kép arra, hogy hogyan illusztrálja az imádságnak a helyét, mert még egyszer mondom, az volt legtöbbször legbelül a házban, és az zárható. Bármi lehet a te belső szobád. Bármi lehet. Hogyha megfelel ennek az egy kritériumnak, hogy egyedül tudjál lenni ott csendben. Amikor 2008-ban egy egyszobás kis kollégiumi szobában laktunk Anitával, Budapesten, akkor az egyetlen hely az egész lakásunkban, ahol egyedül tudtam lenni, az a WC volt. Olyan jókat imádkoztam a WC-n, el nem mondhatom. Amikor azért mentem be, hogy imádkozzak. Ez fontos, tehát nem csinálsz mást közben. Megszentelt helyé válhat egy WC. Értitek? Isten jelenlététől, mert én kettesben akartam lenni Istennel. És nem volt másra lehetőségem. Időnként nézem a keresztények által gyártott amerikai filmeket, és hát úgy összeszoktam töpörödni ilyenkor. Amikor valamilyen dél-karolinai ilyen ős vadonban, ami a 500 négyzetméteres házhoz tartozik, valahogy mindig van ezekben a filmekben egy akkora tölgyfa, aminek nem bírod átfogni a derekát, és így a hajnali szürkületben kimegy az ember, imádkozik, nem kell mennie dolgozni, elkezd imádkozni, még a nap is rásüt, és akkor az az érzés, hogy hát nekem ilyen helyen nincs. Ellenben van egy WC a lakásomban, ahol tudok imádkozni. Vagy egy kollégám mondta nem is olyan rég, egy lelkipásztor értekezleten, hogy új lakásba költöztek, szolgálati helyet váltottak, és hát régen úgy alakították ki a házukat, hogy az egyik fal az egy úttal egy gardrób is. És ezen a gardróbon azért, hogy át lehessen menni egyik szobából a másikba, van egy ajtó mind a két oldalról. És hogy ő arra jutott, hogy neki a legjobb hely a belső szobára, ha beáll ebbe az ajtóba, és mind a két oldalról magára zárja. Csak azt mondta, hogy akkor hagyott fel ezzel a szokással, amikor egyszer a felesége halálra rémült, hogy benyitott a gardróba, és ott állt vele szemben. És megkérdezte, hogy te mit csinálsz? Bármi lehet a belső szoba, ahol kettesben tudsz lenni Istennel, azzal az igényel, hogy találkozz a láthatatlan Istennel, aki rejtve van. Az, hogy Isten rejtve van, ez nem azt jelenti, hogy elbújik. Hogy Isten elbújik, hogy megtaláld. Azt jelenti, hogy rejtve van a mennyei atya, hogy az ő jelleme és személyisége az soha nem lesz tolakodó. Soha nem fogja azt mondani, hogy Azt a teremburáját, Ibolya, mikor jössz már imádkozni? Ugye nem esett jól? Hát nekem legalábbis nem esne jól egy ilyen. Isten személyisége nem tolakodó. Mindig kész arra, hogy háttérbe húzódjon. Viszont mindig ott van. Figyeli az életedet, szeretne veled találkozni. De nem fogja rátolni soha magát. Csak akkor, hogyha te azt mondod, hogy atyám, én most szeretnék veled lenni. És végül. Talán nem is véletlen, hogy Jézus a kamrának a helyiségét ajánlja imádkozásra. Mi van a kamrában? A kamrában különböző polcok vannak, különböző fontosságú élelmiszerekkel. És ugye egy kamra az akkor működik jól, hogyha megvan benne a liszt, a cukor, a só, az olaj. Ugye? Megvannak benne az alapélelmiszerek. Hogyha ez a négy megvan, nagy gond nem történhet, meg víz. És aztán, ahogy nézed tovább a kamrádat, ugye persze lesznek benne termények, krumpli, bab, lencse és a többi, meg lesznek benne az élvezeti cikkek. Csoki, cukor, bor, ilyesmik. Azt mondja az Úr, hogy menj be a kamrába. Menj be a kamrába azért, hogy az, hogy ki vagy te, azt Istentől tanuld meg. Hogy Isten tudjon beszélni hozzád, hogy ki vagy te. Hogy kicsoda ő, hogy ki vagy te, és hogy rendben vannak-e az életed dolgai. És ezekhez a típusú beszélgetésekhez Jézus a kamrát ajánlja. Miért? Hát azért, mert az életednek pontosan ugyanúgy kell kinéznie, mint egy jól felszerelt kamrának. Muszáj, hogy az életedben ott legyenek az alapélelmiszerek. Muszáj, hogy a lelkedben rendben legyenek az alapok. Hogy azt mondhatsz, hogy minden, amire igazából szükségem van az életben, az megvan. Amit Isten igazán fontosnak tart, az a helyén van. Isten meghív, hogy nézd végig az életed kamráját. Nézd végig a te belső szobádat. Vedd szemügyre Istennel a saját életedet, hogy ki vagy te. És nézd meg, hogy megvannak-e az alapélelmiszerek, mert hogyha azok nincsenek, csak a szükségeid nagyok, az élvezeti cikkek, akkor nem jól fog működni az életed. Azt mondja Jézus, hogy ne kürtöltess magad előtt, hogy milyen jó adakozó vagy. Ne imádkozz látványosan, ne színészkedj, mert nem tudod elrejteni Isten elől azt, hogy ki vagy te és mi van benned. Ne az emberektől várd azt, hogy fontosnak vagy értékesnek érezd magadat. Menj be a belső szobába, nézd végig az életed kamráját, és beszéld meg Istennel, hogy hogy állnak az életed dolgai. És rá fog kérdezni Isten, hogy figyelj, liszt van a kamrádban? Rendben vagyunk, te meg én, így mi ketten. Szerintem be kéne vásárolnod egy kis lisztből. Aztán azt mondja, hogy cukor van, ami édesebbé teszi az életet. Szeretet van benned. A megbocsátással hogy állsz? Meg tudsz bocsátani annak, akire már régóta haragszol? Ha nem, akkor ideje lenne egy kis cukrot beszerezned. És így tovább végignézni az életedet, hogy megvannak-e az alapélelmiszerek, és nem hiányzik-e valami alapvető. És hogyha rendszeresen imádkozol a belső szobában, egyedül, kettesben Istennel minőségi időt töltesz, akkor hidd el nekem, Isten először fel fogja tölteni az alapélelmiszereket, És miután ezt feltöltöttétek, azt fogja mondani, hogy de én akarok még magamból mutatni egy csomó mindent. Vezetni akarlak a munkahelyeden, a házasságodban, a családodban, mindent helyre szeretnék tenni. És akkor jön majd az, hogy csoki, csoki, csoki. Azért kell a belső szoba, az imádság az életednek a kamrájában, hogy körül tudjál nézni benne Istennel. És legvégül ez a gondolat, hogy ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy bőbeszédőségükért hallgattatnak meg. Nem azt mondja az Úr Jézus, hogy ne imádkozz hosszan. Hát pont azt mondja, hogy töltsél velem időt. Hanem azt mondja, hogy ne gondoljátok, hogy Istent meg lehet ostromolni a kérésekkel, és ő majd azért teljesíti. Az ókori világban a görögök ismerték ennek a fogalmát, hogy az Istenek kifárasztása. Fatigare Deus. Ez azt jelentette, hogy ha jó sokat imádkozunk, akkor majd kifáradnak az Istenek, és azt mondják, hogy na legyen. És akkor valamit majd ledobnak a mennyből, az Olimposzról. De ugyanezt látjuk Illés és a Bál papoknak a küzdelménél. Azt mondja nekik Illés, hogy hát kiáltsatok hangosabban, hát ha nem hallja. Vagy hát ha elment a dolgát végezni. Mert a ti istenetek ezek szerint nem hallja. És ott kiabálnak egész nap, meg vagdossák magukat. Próbálják kifárasztani az Istent. Vagy amikor Pál apostolt Efezusban a nagy tanács elé hurcolják, és bemegy mindenki az Artemis templomba, a Diana templomba. És órákon át más se kiabálnak, mint hogy nagy, nagy, nagy az efezusi Diana. Hát, ha megjelenik közöttük az Isten. Na erre mondja azt Jézus, hogy nem, figyelj, hát mi beszélgetünk, nem? Neked nem kell kifárasztani engem. Beszéljük meg. De ahhoz kell egy csendes, zárt helyiség, ahol ketten vagyunk. Nem tudom, hogy hogy jöttél-e ma ide. Hogy azzal az igénnyel jöttél-e, hogy Isten ma szólni fog hozzád, és amit mond, azt én meg akarom tenni. Azt én be akarom építeni az életembe. Úgyhogy egy kihívás a következő hétre. Keresd meg a belső szobádat. És próbálj meg minden nap csak 10 percet fókuszáltan imádkozni. Tibi már megkínált bennünket egy fél évvel ezelőtt ezzel a kihívással, a férfi ma reggelin. Hát, elvéreztünk néhányan. De tudjátok, Jézus azt mondja a hegyi beszédben, a legfontosabb helyen, hogy ebből nem engedek. Ebből nem engedek. Keresd meg a belső szobádat, és minden nap csak 10 percet imádkozz egyénileg, csendesen, magadban, hogy találkozz Istennel. Nézd meg az életed kamráját, és beszélgess vele. Nem kell sokat kertelni. Ne félj attól, hogy hogyan mond. Atyám, nem vagyok jól. Vagy atyám, nagyon jól vagyok. Beszélj még hozzám tovább. Hidd el azt, hogy a láthatatlan Isten ott van. Tudjátok, arra jutottam, hogy amíg nem valóságos számunkra, hogy Isten ott van, nem fogunk vele úgy beszélgetni, mintha tényleg ott lenne. Egészen addig, vagy akkor viszont, amikor tudatosul, hogy ő ott van, akkor elkezdesz vele úgy beszélgetni, mintha egy jó pszichológus ülne ott veled szemben. Csak mi azt gondoljuk, hogy már nem is mondhatjuk el azt, amiről Isten biztosan azt gondolja, hogy ezt gondolja. Mindent adj ki magadból, mert ez az imádság helyének a lényege. Amen. Imádkozzunk ezért. Úr Jézus, hálásak vagyunk neked, hogy meghívsz bennünket erre az intim kapcsolatra veled az imádságban. Köszönjük neked a belső szobát, Atyánk, szeretnénk a következő időszakban elkötelezni magunkat arra, hogy megkeressük a belső szobáinkat, és legfőképpen keressük veled a kapcsolatot. És atyánk, szeretnénk ezt az időt teljesen neked dedikálni. Nem akarunk mással foglalkozni, veled akarunk találkozni. És köszönjük, Urunk, hogy erre nem neked van szükséged, hanem nekünk. Köszönjük, hogy változhatunk, és jobbá lehetünk, és megérthetjük önmagunkat a te jelenlétedben. Atyánk, szeretnénk tanulni rólad, hogy ki vagy te. Szeretnénk megérteni önmagunkat, hogy kik vagyunk mi. És szeretnénk végignézni úgy az életünknek a kamráján, hogy segíts nekünk rendbe tenni a dolgainkat. Hallgass meg, kérünk Jézusért. Amen.